következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a mai Millás reggelit. Itt a 90.9 Jazzy Rádion, július 8-a van ma, csütörtök reggel, és pontban fél hétkor indítottunk Mihálovics Andrással.
És Gede Balázssal. Jó reggelt kívánok én is. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Meglehetősen meleg reggelre ébredtünk. Hú, annyira, hogy amikor a kávémhoz vizet forraltam volna, a vízforraló berendezés 40 fokról indult.
Az igen. Azt hittem, hogy már a hidegvizes csapból jött a kávé, az a forró víz, és nem kellett felforralni.
Itt nem tartunk.
Majd délben, mert hogy 40 fokot közelítő maximum hőmérséklet várható, úgyhogy hőségriadóban mindenki nagyon vigyázzon magára, vonuljon árnyékba, hűtőteljességbe, fogyasszon sok vizet. Ilyenkor ezt kell tenni, és hát, hogyha teheti, akkor persze vízparton töltse a mai napot, mert ott a legjobb hűsölni.
Na, kis optimista trópusi jó reggelt, kartársak. Vácról Pestre a szokásos forgalmi viszonyok között lehet közlekedni az M3-as bevezetőig, ideális a forgalom, onnan a szokásos torlódás. 32 perc a menetidő Zugló Hermina mezőbe, írja Délkartás, aztán Morgan Freeman. Hát nem mondhatom, hogy a betonban enyhesség lenne. Klinikák, Küllői körút, Baross, Rákóczi, Oktogon, West End, hús, de nem hűs, írja
Lőpapa.
Papa, aki lő.
Papa, aki lő.
Lő? Hosszú ővel? Nagyon militáns. Na, nézzük meg, hogy mi köthet július 8-ához.
Hát többek között névnapok, hogy elkezdjük azzal, hogy megköszöntjük az Ellákokat. Mert Ellák névnap van, tehát nem az Ellákat. Ugye?
Ellákokat.
Ellák nap van ma. Köszönjük őket nagy szeretettel, ahogy a Gelléneket, Eperkéket, Edgárokat, Kelliket,
Terkákat, Zsókákat, Periklészeket, Priscillákat.
Igen.
Szabellákat. Nem mindenkit olvastunk fel, aki kimaradt, például a csatók ne sértődjenek meg. Semmiképp. Egyszerűen képtelenség karban tartani a ma reggeli névnapok özönét.
Kilények is ott vannak, és őket
Kiliának.
Is köszönjük. Igen.
Mi köthető július 8-a?
Sajtótörténeti pillanat, július 8-a 1889-ben.
A Bibliánk.
Igen, megjelenik a The Wall Street Journal első száma. Mintegy 132 évvel ezelőtt.
Nagyon szép.
Hát igen, próbálkozok ezzel mindig, 9 vagy 10-ből 9-szer nem sikerült, de most azt hiszem jól számoltam.
Aztán volt egy nagy földrengés, kerek évfordulója van, Kecskeméten, kérem szépen, 1911-ben. És hát mit lehet erről tudni? Hát július 8-án éjjel 2-kor tartott, rövid ideig, de nagy erejű földrengés volt. Északkeleti határában a városnak több kisebb utórengéssel. Győrtől Szegedig érezték, de észlelték Temesváron és Ógyallán is. Személyi sérülés nem történt, de nagyon sok ház megsérült, az ingatlan állomány mintegy negyede. például a zsinagógának is meg Mihálylott a tornya, ahogy a korabeli felvételeken ezt lehet látni. Kecskemét városában házak ezreit ölte meg, hasította meg, halálos ebből a földindulás katasztrófája, de a 65 ezer lélekből, akit ez összeroppantott falak között és szétzúzott tetők alatt ért a veszedelem, úgy szólván egynek se görbült meg haja szála, írja a vasárnapi újság július 16-ai száma a kecskeméti földrengésről. Tehát na, szóval ez egy kerek évforduló, illetve 1998. július 8-án alapított először kormányt Orbán Viktor, azóta még követte egy pár.
Igen, születésnaposok, Jean de La Fontaine, francia író, meseíró, ezek 621-ben született ezen a napon, ugye ezen a héten a Mesél a múlt rovatunkban róla emlékeztünk meg kedden. És
egy különc volt.
Egy különc volt, egy nagyon érdekes figura, úgyhogy aki
az
esetleg lemaradt.
Az a kedvencem, hogy nem ismerte meg a családtagjait.
Igen, meg az, amikor elment sok év után meglátogatni a feleségét, aki nem ért rá, vagy nem volt otthon, aztán inkább
nem,
elment.
Inkább nem.
Megebédelt, azt hazament.
Ja, ha te így, akkor írok inkább egy mesét.
Vagy 15 év múlva megpróbálom megint.
Igen.
Na, szóval vissza lehet hallgatni, a millásregeli.hu Katona Csaba történésszel emlékeztünk meg róla.
Ferdinand von Zeppelin, német hadmérnök, 1838-ban született. A neve egyet jelentett a rettegéssel, mert a merev kormányozható léghajókat fejlesztette ki, amelyek részt vettek az első világháborúban. Jönnek a Zeppelinek, mindenki nagyon meg volt ijedve tőlük, aztán kiderült, hogy ez egy zsákutca a légi hadviselésben.
Igen.
Úgyhogy már később aztán
nagyobb ijegység volt fölülni rá szerintem. Igen. Vagy nagyobb izgalmat okozott fölülni rá, mint a közelettük, mert hogy héliummal, ugye? Azzal volt töltve.
Igen.
És hát ugye pillanatok az alatt gyúlékony. Tudott igen, leégni és fölrobbanni.
Volt egy dokumentumfilm a minap, hogy az akkori kezdetleges repülőgépek hogy az ördögbe küzdöttek a Zeppelin ellen, mert hogy akkora nagy volt, hogy nem tudtak, azt gondolhatnók, hogy oda mentek, beleeresztettek egy sorozatot, ez meg mint a lufi, össze-vissza leesett, de nem, hanem képzeld el, hogy a gyújtólövedékek sem segítettek, hanem volt egy pilóta, aki kitalált, hogy felváltva tárazzott be, azt hiszem, ha nem csal az emlékezetem, gyújtólövedékeket meg rendesett, és a kettő együtt valamiért hatásos volt, mert a gyújtó lövedék ott gyulladt, és nem belül, a rendes lövedék meg hát ugye nem gyújtotta be, és valami ilyesmi volt benne, hogy akkor ő egy reptében kettő ilyet is elintézett, és ilyen nemzeti hős lett, sajnos a nevét nem jegyeztem meg, úgyhogy milyen kicsike múlnak a nagy dolgok. A hélium egyáltalán nem ég, írja a hallgató. Akkor nem héliummal, lehet, hogy hidrogénnel.
Hidrogénnel volt akkor, igen.
Igen. Elnézést a késésért. 1839 John D. Rockefeller, amerikai üzletember, a Standard Oil alapítója, örül, meg azt olvastam, hogy miután feldorbották a Standard Oilt, mert letarolt az egész olajpiacot, még jobban ment a külön-külön működő daraboknak,
sőt,
mint a Standard
Oil. Sőt, aztán elkezdtek
Oil-nek
vissza, már nem az ő korában feltétlenül, de elkezdtek visszafúzionálni, mert például az Exxon és a Mobil, az két olajipari vállalat volt, ami a Standard Oilból lett kidarabolva, aztán lett belőlük Exxon Mobil. Úgyhogy
de szép történet.
Újra találkoztak, igen.
1869 Kandó Kálmán gépészmérnök megszületik, ugye a villamos vasút fázisváltó és más fontos találmányok köthetőek az ő nevéhez, úgyhogy emlékezzünk rá is, miképpen Isten éltesse Koncz Gábor színművész urat, Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes művész, hát én a Gyulavitész című filmet, ezt nem tudom, hogy te láttad, de azt bármikor megnézem.
Szinte biztos,
fetrengek.
Ismerős a neve, igen.
Ez amikor hirtelen
címe.
Egy ilyen történelmi sorozat főhőse lesz Gyula Vitézként a színművész, és hát egy egész ország kezd el rajongani érte. Ott van egy kedvenc jelenetem, hogy van egy színművész, aki egy levágott fejet alakít a Gyula Vitéz. Bevonása a nyakig, és nagyon vicces jelentek vannak benne. Aki nem látta a Gyula Vitézt, az tegye meg, Koncz Gábor abban például, vagy abban is például feledhetetlen alakítást nyújt. Na, mi van még itt?
Hát, hogy a színészek, akkor esetleg megemlékezhetünk Angelica Houston amerikai színésznőről és Kevin Bacon amerikai igen. színészekről. Ők is ma ünnepelnek. Július 8-án van a születésnapjuk.
És... az megvan, hogy Angelica Houston az Addams Family-be a hölgy. A Morticia, azt hiszem, úgy hívják.
Tényleg?
Nekem ő onnan van meg. Na, mindegy, menjünk tovább, és ja igen, Kevin Bacon, ja, de Szakcsi Lakatos Bélát ki ne felejtsük. 1943. július 8-án született a Nemzet művésze, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas, magyar zongora, művész, zeneszerző, jazz zenész is. Úgyhogy ezeket akartunk. Te miért vagy beletemetkezzel? Miért a vállamon viszem a műsort percek óta?
Nem viszed a vállamon, azért, mert technikailag meg én viszem a vállamon, mert mindjárt kicsúszunk
az ácsnál is ezt csinálod?
Nem, az ács ül itt, és akkor ő izzad a technikával, és én meg
az ugye nem izzad. Ahogy hát... esik, úgy van.
Na,
hallható szép. Derültség a technikai igen, személyzet igen. részéről, úgyhogy teli találat. Na, menjünk is tovább, mehetünk. Mert hogy lapszemlét is kell, és az öncélú humorkodásnak, az öncélú információ nincs közlésnek helye. Nincs helye a műsorban. Jával a igen, itt fiatalember a hirtelen közepén. Elfogyott a levegő, biztos. Na, elnézést a művésztől, a taplóságomat próbálom ezzel a zavart monológgal leplezni. Na, nézzük, mit írnak az újságok. Abból annak nagyobb teteje van. Mindenki örvendjen, dobja fel a levegőbe a süvegét, mert a Kopintárki 4,5-ről 5,2-re, az Európai Bizottság 5-ről 6,3%-ra javította a magyar bruttó hazai termék, azaz a GDP előrejelzését. Erről az örömhírről számol be címoldalán a Világgazdaság. Úgyhogy örülök neki, hogy nem áztatjátok magatokat valami nyílt vízi strandon, hanem termelitek a GDP-t, és lám megvan az eredménye. Aztán figyelmeztetnek, hogy a csarnoképítés és a nagyértékű termelő-gyártó berendezések beszerzése lehet a GINOP plusz 1-2-1 slágere. Hétfőn reggel már lehet startolni a támogatásokért. Egy szakember azt mondja, hogy reális esély van arra, hogy a tavaly szeptember és novemberi körhöz hasonlóan negyed órán belül elfogjon a 100 milliárd forintos keret. Úgyhogy csak el tudom képzelni, hogy reggel 8-kor ott vállalkozások százai dobolnak türelmetlenül az ujjaikkal az asztalnál, hogy hogyan lehet majd rástartolni ehhez erre a jó kis támogatásra. Aztán hát más én nem látok.
Hát úgy, van, csak nem tudom befejezni, mert most lettem rá, és egyelőre még nem tudom felgöngyölíteni, hogy mi itt a sztori. A Telexnek a tech rovatában egy 3 milliárd forintos ajándékkártya lopásról van szó. Persze a forint át van számítva dollárra, mert hogy egy ukrán tesztelő, aki a Microsoftnál dolgozott, úgy talált egy rést, amivel ott elkezdett pénzt szipkázni, aztán luxus villára, Teslára és fényűző nyaralásokra költött 10 millió dollárnyi nyereséget, amit ilyen módon síbolt ki a cégből, és valahogy az Xboxhoz köthető vannak olyan pontok, amik ilyen vásárlásokra fordítható, és azzal ment a trükközés, de nem jutottam még el oda, hogy egész pontosan hogy csinálta a pénzt, a telex.hu-n lehet ezt megtalálni, úgyhogy majd velem együtt olvassátok el, szerintem izgalmas. A portfolio.hu-n pedig azon megy a polémia, hogy mikor veszi át Kína a világuralmat az Egyesült Államoktól. Elképzelhető, hogy nem lesz ilyen, de a kínai kommunista vezetésnek elég fontos és eléggé érdeke az, hogy mindenki ezt gondolja a világon, hogy mennyire hatalmas és mennyire dinamikusan nő az Egyesült Államok nyakára. Ez azonban nem feltételezi azt, vagy nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez előbb-utóbb így is lesz. Ugye sokan pedig már a következő évtizedre teszik, hogy beelőzi a jelenlegi legnagyobb gazdaságot Kína. Erről tehát a portfolio.hu-n van egy írás.
A Népszaváról egy nagyon rövid hír a címlapról. Putyin, orosz elnök, az egyik legkülönösebb döntését hozta. Champagne-nak csak orosz pezsgőt lehet nevezni. Aha. A francia Champagne régió nedűjét viszont nem.
Igen.
Ennyi. Ennyi.
Kész. Na jó, megnézzük még, hogy az M4 mivel indít ma reggel. Azt mondja, hogy hát ez egy érdekes felállás, mi lesz ebből, a gázpedálon a lába, féken a másik.
A volán, mire vonatkozik?
A volánt pedig hárman tekerik. Ez a magyar vezetési stílus. Jaj, hát ez nagyon klassz lesz, Bot Péter Ákos írása, ezt majd megnézzük ezt is, hogy egész pontosan a gazdaságpolitikai irányítását. Hát
ugye vannak erőközpontok, maga a kormányfő az egyik, a pénzügyminiszter a másik, ezt vélem azonosítani, és Matolcsi Györgyenben kellnek a harmadik.
Igen, talán. Vagy pedig fiskális versus monetáris politika, és akkor csak kettő. Tehát igen, tehát a gázpedál és a fék, és hárman tekerik, az úgy lehet, ahogy te mondod, igen, ez lesz. De majd elolvassuk ezt is. Mi van még?
Hát én mást olyan nagyon nem találtam ma reggel. Ubika szezonka van.
De hogy ubika, milyen jókat találtunk eddig is. Fogadjunk, hogy én találok még egyet.
Hát hajrá.
Azt mondja, hogy teli képernyős nagy ordas reklámok bemaszatolták a képernyőt, úgyhogy nem tudom elolvasni.
Ez emblematikus ez a mai lapszemle.
Teljesen, úgyhogy szerintem tovább is mondjuk egy zenével, nem erőltetjük. Utána pedig a tőzsdei összefoglalóban majd megnézzük, hogy mi lett a tegnapi napból. Ugye jobb volt már a nyitáskori részeredménye a forgalomnak, mint az azt megelőző nap, de azért nagyon acélos teljesítményt nem vetített előre, úgyhogy percken belül elmondjuk, hogy mi volt.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Hát, nehéz a rádió riporter dolga, amikor arról kell beszámolni, hogy a BUX 0,4%-ot esett.
Hát ez gyönyörű.
47.574 pont lett a vége.
Volt itt pörgés rendes.
18 pont mínusz. A vezető papírokkal sem sokkal könnyebb az egyszerű riporter dolga, mert tele vagyunk 100%-okkal. A MOL például kőkemény 4 forintot tudott erősödni, az 0,17% 2402 forintról kezd ma. A Richter 0,56%-ot erősödött 8130 forintig. Az OTP viszont esett 0,41%-ot 15750 forintig, 0,35%-ot csúszkált lefelé a Magyar Telekom 425 forintra, és forgalom tekintetében azt kell mondanunk, hogy itt van például a Master Plast, végre egy kerek szám, egész szám, mínusz 2,17%, és itt van megint a Delta minálunk, ugye most éppen zsebletett megint egy kövér bukót, 6%-ot majdnem. Úgyhogy ezek voltak a legfontosabb hírek. Egyébként szerintem a forgalommal olyan nagy baj nem lehetett, mert hogy itt nézem, hogy az OTP-ben például 3 milliárd forint feletti forgalom volt, meg ilyenek. Tehát, hogy az annyira nem vészes történet.
Igen.
De külföldön is ez az?
Nem, ez saját sztori, valószínű, hogy összefüggés lehet azzal kapcsolatban, hogy egyre inkább feszegetik, hogy akár az EU-s pénzeknek is gátat vetnek a pedofil törvény elfogadása miatt, és ez leginkább nem is a BUX-nak annak a gyenge teljesítményén.
Hát figyelj, 6-7 milliárd forint közötti forgalomban alakultak ki Budapesten, ezek most így próbáltam összeadni,
igen,
mert az összesítettem.
Hát az ilyen nyárinak megfelelő. De ahol a komoly mozgás volt, és ahol ez jobban éreztette hatását, ez a probléma, amit mondok, az a forintpiac. Ugyanis tegnap 351 forintról 357 forint fölé gyengült a...
Lassan a kollégák megírhatják, hogy drága lesz a nyaralás külföldön.
Úristen, ne! Igen. Akkor igen, hogyha van egy 5000 eurós büdzséd a nyaralásra, igen, akkor meg fogod érezni valóban, mert akkor legalább 25000 forinttal drágul az egész.
De akinek 5000 eurója van egy nyaralásra, az a 25000 forintos drágulás pont nem érzi meg, úgyhogy felinne. Már írnak SMS-t?
Nem. Schmidt Andi írt, hogy ő lesz szerintem. Ja, igen. Nem, azt írta, hogy ő volt a múlt héten. Akkor ki lesz? Majd kiderítjük. Most még egyelőre a
Egyelőre a tőzsdét derítsük.
A tőzsdét derítsük, hogy mi történt itt. Európa szerte emelkedés volt, képzeld el, méghozzá egy olyan, hát látható mértékű, mert hogy a frankfurti DAX 1,2% plusz, a londoni FTSE 7% plusz, a hollandok 8%-kal mentek, a svájciak 1-jel, a svédek 1,6-tal, mi történt ott, miközben a dánok 1,2-vel, franciák 3%-kal, szóval zömében emelkedés volt. A spanyolok estek egy szabad szemmel nem látható mértékűt, 7%-nyit. Amúgy minden rendben volt, a tengeren túlon ismét rekordok születtek, a Dow Jones 3%-kal, az S&P 3%-kal, a Nasdaq láthatatlan módon, de mégis fölfelé ment. És a kis papírokat még tovább gyötri valami, mert hogy a Russell 2000 megint esett 7%-kal szemben az emelkedő nagy indexekkel, vagy több indexel. És a lengyelek kettőféllel mentek Európába, ők domborítottak a legnagyobbat. Ma reggel Ázsiában Kína esik. Lehet, hogy olvasták a portfólió megjelent Bloomberges cikket, hogy nem fogják utolérni az Egyesült Államokat soha, és ezért 1,5% a mínusz. A tokiói Nikkei 6% mínuszban, India 3%-ban, úgyhogy Ázsia nem áll jól. Hát, hogy ebből milyen nyitás lesz, azt megtippelni sem merem, úgyhogy 9:30 majd kiderül.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Mit írnak a kartársak?
És a lapszemléről kimaradt egy fontos hír. Medve nyomokra bukkalhatott egy túrázó a Balaton felvidéken. Én meg oda tartok. Milyen jó lesz éjszaka bokázni az erdőbe. Figyelj, mert te miért vagy bundába nyáron?
De az hagyján, de...
Itt a sötétbe.
Aztán meg az egész beosztást itt fölkavarod, hogyha megeszem.
Ja, hát ugye medvegy. Kinek mi fontos? Na, nem az, hogy szegény az kollégám nyugodjon békében, na ez a szemét. Megetette magát egy medvével, csak ne kelljen bejönni dolgozni. Ismerlek benneteket, jó madár.
Mi is téged? Ezért feltételezzük ezt.
Hát én bírokra kelek vele.
Jó.
Az biztos. Hát volt satterhandi módszerek, megnézem, hogy működnek-e.
Ez egyre keményebb, nem? Ez a medvés, farkasos történet, ami
én örülök neki. Kicsit legalább izgalmasabb.
Én nem, mert én ilyen betoi vagyok, és így nem fogok egyedül erdőbe bóklászni. Ha csak nem késsel, meg füstgránáttal, meg mindennel felszerelve.
Na, hadnagy urak, az egész adás emblematikus, eddig nem csak a lapszemre írja Tóth hallgató, köszönjük szépen, igyekszünk. Azt mondja, akkor jól meg fog drágulni a külföldi nyaralás, megint írja a hallgató Gede kollégára olajat locsolván. Úgyhogy ezek jöttek, 0-30-20-10-9-09 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, és nem árt tudni, hogy Schmidt Andi fog híreket mondani. A múlt hét az arra vonatkozott, hogy akkor be is jött. Jó. Most azonban otthon a hűvöséből próbálja meg feltárni előttünk a világ valamennyi rejtett titkát.
Szerintem menni fog. Jövünk vissza utána.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 90.9 Jazzin, csütörtök reggel 4-1-8 előtt 4 perccel, Mihálovi Csandrással
és Gede Balázssal. Jó reggelt kívánok én is, 0-30-20-10-9-09 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Néhány gyors
közlekedési hírt. Hát, hogyha küldtek a hallgatók, akkor
én
minden...
majd én küldök
te
neked.
Te küldesz, nekem is van egy...
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Kettő balesetünk is van a korai óra ellenére, úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon magára. Az egyik az a második kerület Tölgyfa utcában történt, ezért a Bem József utcánál lezárták a Tölgyfa utcát, illetve ez nem okoz akkora problémát, mint amit a Hungária körúton történt baleset okozhat az Árpád híd felé tartó irányban, a Kerepesi út előtt a középső sávban vesztegelnek a sérült gépjárművek, azokat kell kerülgetni.
Na hát itt is van egy, az útinformon egy kis busz motorkerékpárral karambolozott gödöllős is a szeg között a 18-as kilométernél, az arra közlekedők torlódásra, sávlezárásra készüljenek. Mint ahogy torlódik a 10-es főút is az Ürömi körforgalomtól a városközpont felé, az 51-es főút pedig Dunaharaszti térségben az M0-ás autót csomópont előtti szakaszán. Az M0-ás egyébként a déli szektorhoz most olyan 15-20 perces menet növekedést kell hozzáadni az útinfom szerint. Hát ez 15 perces info, úgyhogy lehet, hogy az a 15-20, az 20-25, így izmosodik a reggeli csúcs, de ha ez így is van, akkor is sokkal jobb, mint az előző napiak, ahol már egy órás menetidő növekedéssel kellett szembesülnie azoknak, akik arra közlekedtek.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Nos, megnézzük, hogy hogy működik a Járókelő Egyesület. Nagyon sokat beszélgetünk velük, és hát a működésükről viszont talán meg egyáltalán nem volt szó. Néha-néha belekaptunk, ugye, hogy hogy megy ez, hogy a honlapjukon be lehet jelenteni dolgokat bárkinek, aki valamivel szembesül az utcán, a köztereken, hogy problémás, akkor ők segítenek ezt megoldani.
Meg de hogy ebből hogy profitálhatnak hogy az önkormányzatok?
Például így van, Haris Gergellyel, a Járókelő Egyesület önkéntes nagykövetével fogunk erről beszélni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az már elárul valamit a járókelő működéséről, hogy te önkéntes vagy.
Igen, igen. Hát ugye alapvetően a járókelő egy önkéntes alapon működő szervezet, és a ugye 9 évvel ezelőtt, amikor megalapítottuk a járókelőt, akkor ugye az egy szlovák weboldalnak a magyar adaptációja volt, és az volt a neve, hogy levél a polgármesternek, tehát a szlovák verziónak, tehát mondjuk így engem is egyértelmű, hogy gyakorlatilag a járókelő is egy, gyakorlatilag egy levélküldő központként indult, egy olyan platform, ahol ugye be lehet jelenteni az ügyes bajos közterületi problémákat, és ez az oldal az utóbbi 9 évben hatalmasat fejlődött, egyrészt olyan szempontból, hogy most már 51 ezer megoldott ügyben segítettünk az utóbbi 9 évben, ami szerintem egy hatalmas szám. Másrészt pedig a szervezetünk is nagyon-nagyon nőtt, mert ugye 3-4 fiatalból indultunk el, most pedig van egy 85-90 fő számláló, rendkívül kizárt szervezetünk, ahol a többség az önkéntes alapon vesz részt a járókelő működtetésében.
Uh-huh. Mit csinál hát oda ennyi ember? Ez egy nagyon komoly létszám.
Hát aztán az egy saját példámon keresztül tudom szemléltetni. Ugye én amikor több mint 4 évvel ezelőtt csatlakoztam a járókelőhöz, akkor nekem az volt a feladatom, hogy a csütörtökön bejövő bejelentéseket a megfelelő illetékeseknek kellett eljutatnom az admin felületünkön. Ez nagyjából egy fél órás elfoglaltságot jelentett nekem hetente, és egyedül csináltam egy napot. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy annyira megnőtt a volumen, hogy most már naponta 5-6 ember dolgozik ezeken a bejelentéseken, és legalább napi másfél 2 órát. Tehát az a munka mennyisége megsokszorozódott, és ugye az önkénteseinknek az a munkája, hogy ugye továbbítják a bejelentéseket, a bejelentésekre érkező visszajelzéseket hozzácsatolják a bejelentésekhez, illetve a kommenteket, amik a felhasználóktól érkeznek, azokat moderálják.
Uh-huh. Világos.
Az egyik gondolat, ami eszembe jutott az elhangzottak kapcsán, az az volt, hogy tulajdonképpen miért is van szükség a járókelőre? Hát az önkormányzatokhoz direktben nem lehet fordulni a honpolgároknak, vagy ez egyfajta nyomatékot ad, hogy egy szervezet tesz bejelentést, és nem egy magánszemély?
Hát igen, ez egy többsíkú történet. A járókelő ugye azért egy különleges ilyen bejelentő platform, mert ugye civilek üzemeltetik, tehát van egy civil kontroll az ilyen bejelentések fölött, és nyilvánvalóan az átláthatóság, a transzparencia nagyon fontos eleme ennek, hogy amikor van egy bejelentés, akkor ahhoz bárki hozzáfér, bárki látja, egy iktatószáma van ellátva, tehát nyomon lehet követni, míg mondjuk egy kerületi Facebook csoportban felbukkanó kátyú bejelentést, azt mondjuk elég nehezen tud akár egy felhasználó, akár egy önkormányzat egy illetékes nyomon követni. Itt erre van lehetőség. Most már szerencsére, de nagyon sok önkormányzatnak, meg illetékesnek van saját bejelentő felülete, és van közöttük, ami egyébként egész jól is működik, de ami nagyon nagy segítség mondjuk egy önkormányzatnak, hogyha ezek a bejelentések szűrve vannak. Ugye a mi önkénteseinknek van egy nagyon nagy tudásbázisa, hogy melyik bejelentésnek hova kell kerülnie, és ez például egy nagyon nagy könnyed, nagyon nagy teher le tud lenni a válláról egy illetékesnek, hogy neki csak a rá vonatkozó bejelentésekkel kell találkoznia, amivel sokszor mondjuk egy budapesti kerületi önkormányzat esetén mi akár a bejelentések 60%-át tudjuk szűrni, és ezt a megfelelő illetékesnek küldeni.
Uh-huh. De nem beszélve arról, ugye járókelői oldalról, vagy lakói oldalról, ugye azt mondod, hogy egy csomó illetékes szervnek nagyon jó kis ügyfél oldala van, csak találjam ki, hogy ki az illetékes az adott problémában.
Igen, ez a...
Tehát lényegesen egyszerűbb nálatok bármit látok oda beírni, aztán ott majd szépen szétválik egy ilyen hubban, hogy hova kerül ez a bizonyos panasz, mint hogy én itt most megfejtsem, hogy teszem azt egy csiktől leégett kuka, az most kinek a biznisze, és hogy kihez kéne fordulnom, hogy azt lecserélje, vagy eltávolítsam.
Pontosan, és ez szerencsére már több budapesti kerületi önkormányzat is ezt felismerte, ezt a lehetőséget, és már van is olyan kerület, amelyikkel aláírtunk együttműködési megállapodást. Ez azt jelenti, hogy sokkal szorosabb kapcsolatot tartunk, vagy például tudunk a weboldalukra gyártani egy olyan widgetet, ami azt jelenti, hogy az illetékes a weboldalába ezt tudja integrálni, és akkor mondjuk egy kerületi önkormányzatnak nem kell arra időt és pénzt elpazarolni, hogy épít magának egy saját rendszert, hanem mi már egyébként évek óta jól működő rendszerünket kell csak integrálni a weboldalon.
Igen, ezt akartam én is kérdezni, hogyan profitálhatnak az önkormányzatok, helyhatóságok a munkátokból, van-e valamiféle együttműködés, azért 9 év
igen,
hosszú
illetve
idő?
Illetve hát az hallható, ugye, hogy kifejezetten jó nekik veletek együttműködni, ugye itt a szűrt panaszbejelentéstől a célzottságig mindenféle dologgal leveszitek sok minden tekintetben a vállukról a munkát. Kérdés, hogy kaptok-e valamit esetleg ennek fejében, hogy a működésetek olajozottabban menjen?
Hát ugye mi az utóbbi 9 évben egy abszolút önkéntes alapon működő szervezet voltunk, tehát mi az állampolgárok és az illetékesek közötti közvetítést azt gyakorlatilag mindig is ingyen és bérlentet csináltuk.
Hát ti személyesen, de a szervezetnek csak fönn kell tartani azt a honlapot, csak vannak olyan költségek, gondolom, amiket lehetne finanszíroztatni.
Természetesen igen, ugye nyilván mi is adományokból és most újabban együttműködési megállapodásoknak az ellenszolgáltatásából működünk, és nyilván azon felül, hogy biztosítunk például egy ilyen widgetet, nem feltétlenül csak önkormányzatokra gondolunk, hanem bármilyen más szervezetre, aki illetékes, vagy akár csak érdeklődik a civil ügyek iránt, mi is tudunk nekik ezen felül akár marketinges PR területeket is adni, tudunk statisztikákat készíteni egy illetékesnek mondjuk az adott bejelentéseiről, vagy hogy mennyire fejlődött mondjuk egy szolgáltató hozzáállásra rendelkező önkormányzat abban, hogy mennyivel gyorsabban oldódnak meg a bejelentések, mint korábban, vagy hogy esetleg tudunk a költségvetési vitáikhoz esetleg uníciót adni olyan szempontból, hogy mondjuk, hogy hát ezen a környéken a kártyú a legnagyobb probléma, vagy másikon az, hogy mondjuk az ebben nagyon sok embert izgat az iskola előtt, akkor például ezt tudjuk egy írásos számlálható, tehát numerikus statisztikával kimutatni, hogy hol érdemes esetleg a költségvetésben nagyobb összeget fordítani bizonyos dolgokra.
Világos. Nálatok egyébként számít a látogatottsága a honlapnak, vagy inkább a probléma szám és annak a megoldása az, mondjuk egy feltételezem, ez az utóbbi fontosabb lesz, de szóval milyen ilyen KPI-okkal dolgoztok, ami azt mutatja, hogy mennyire sikeres a tevékenységetek?
Hát nyilván az a ráta nagyon fontos, hogy a beküldött ügyeknek a hány százaléka lesz megoldott, és mennyi idő alatt. Ez talán a legfontosabb. Mi rajtunk ugye nem múlik igazából a megoldás, mert mi nekünk ugye az alapelvünk, hogy 24 órán belül továbbítjuk a megfelelő illetékesnek az összes bejövő bejelentést. Úgyhogy mi igazából csak facilitálunk, de ezen felül még nagyon fontos az is, hogy hány aktív felhasználónk van, illetve hogy mennyi a napi bejelentések száma. És nyilván ebben szerintem most már a budapesti városok, kerületek már nagyon erősek, ott már nagyon nagyok ezek a számok, viszont 22 vidéki városban is jelen vagyunk, és ott még nem annyira aktívak a felhasználók, úgyhogy nekünk ez is egy hosszú célunk, hogy a már meglévő vidéki városaikban is jöjjenek a bejelentések.
Mi a helyzet a sakmat ügyekkel? Tehát amikor hiába jeleztétek, akár többször is, nem történik semmi.
Az akkor mit gondoltok
a bejelentő? Vannak, igen, tényleg a járókelő döglött taktáiba szeretnék bepillantani.
Természetesen találkozunk olyan ügyekkel, ahol az illetékességek nem teljesen egyértelműek, és mondjuk amikor már a negyedik illetékeshez fordulunk, és ő visszaküld minket az elsőhöz, akkor ez egy kicsit ilyen, olyan, mint ez a film, amiben az álomban álmodnak, és abban megint álmodnak, és megint álmodnak, és aztán végén
igen.
Természetesen egy együttműködési megállapodás egy önkormányzatnál ilyenkor tud hasznos lenni, mert akkor van arra kapacitásunk, hogy erre külön adjunk egy, fölhívjuk az ügyintéző telefonon, hogy itt van egy ilyen ügyünk, és hogy ezt nagyon jó lenne megoldani, mert lehet, hogy nem feltétlen az X vagy az Y illetékesnek a dolga, viszont az embereket nagyon zavarja, és akkor ők mondjuk egy magasabb szinten ezt meccselje le a két illetékes egymás között, hogy kinek kellene megoldani a problémát. És nyilván nagyon sokszor ugye Budapesten ez nem egyértelmű, hogy mondjuk egy útszakaszon ez most ez most mely kerülethez, vagy fővároshoz tartozik, vagy esetleg van benne még egy magánszereplő is, de ezt igyekszünk, amennyire csak lehet, mi ezt a saját tudásbázisunkkal helyett lehet
érkezni. Egy utolsó kérdés a végére, mennyire kezelnek partnerként az önkormányzatok, vagy meg az emberek, vagy mennyire gondolják azt, hogy jaj, nincs nektek jobb dolgotok, mint hiányzó kukák, meg elrepett csatorna fedelek, tehát van itt annyi megoldandó probléma ebben a városban, miért pont ezen kell rugózni? Tehát ilyen véleményeket kaptok azért?
Nagyon jó a kérdés. Ugye, amikor elindultunk az első pár évben, azért nagyon sokszor úgy néztek ránk, mint egy olyan civil szervezet, aki csak így össze-vissza feljelentkez, meg bejelentkez mindenfélét, vagy csak egy járókelő blokk, tehát simán azt hitték, hogy ez egy agresszív ember, aki itt most itt nagyon meg akarja váltani a világot. De szerencsére az utóbbi években eléggé javult a hírnevünk így az önkormányzatoknál, meg az illetékeseknél. Ennek nagy része azért lehetséges, mert kialakult egy személyes kapcsolat, már ismerünk rengeteg ügyintézőt, rengeteg illetékesnél, meg sikerült már magasabb szinteken is megvettük a lábunkat, és tudunk akár alpolgármesterekkel, polgármesterekkel is beszélgetni arról, hogy miért is működünk és mit csinálunk, és szerencsére mindenki kezdi megérteni, hogy mi jót szeretnénk, és segíteni szeretnénk mind az állampolgároknak, mind az illetékeseknek.
Jó, hát akkor ehhez kívánunk mi további erőt és kitartást és munkakedvet. Nagyon jól csináljátok. Úgyhogy beszélgetünk még a dolgaitokról. Köszi szépen ezt is. Szép napot.
Nagyon szépen köszönjük.
Szia. Haris Gergellyel, a Járókelő Egyesület önkéntesével, nagykövetével beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Ez a Millás reggeli továbbra is, és megnézzük egy kutatás alapján, hogy ki, hova, merre, meddig, miért nyaral. Forrás Dávid, a Bank 360 tartalomfejlesztési vezetője lesz ebben a beszélgető partnerünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hogy készült a felmérés? Mit mutat nekünk?
Igen, hát azt kutattuk, hogy itt a most már ugye közel ilyen másfél éves járványos időszak után milyen nyaralási tervei vannak a válaszadóknak. Magát a kérdőjöves felmérés azt egy okostelefonos applikációval végeztük, és ugye az eredmények azok 16 és 59 év között az okostelefonnal rendelkező magyarországi lakosságra reprezentatívak. És ennek keretein belül egyebek mellett azt is vizsgáltuk, hogy mennyi pénzt fognak áldozni a válaszadók a nyaralásra.
Igen, és de mielőtt ebbe belevágnánk, menjünk kronológiai sorrendben, hogy egyáltalán megyünk-e nyaralni?
Szerencsére azért sokan lesznek, akik menni fognak nyaralni. Ugye mi azt vizsgáltuk, hogy a nyári három hónapban terveznek-e a válaszadók nyaralást. Itt 37% mondta, hogy tervez, de belföldön. 9% mondta, hogy tervez, de külföldön, és 8% volt, aki belföldön és külföldön is nyaralást tervezett.
46% meg akkor nem megy nyaralni, ha jól számol.
46% azt, igen, 46% úgy nyilatkozott, hogy idén nem fog.
Igen, engem meglepett az a megállapítása a kutatásnak, hogy a nemek között mekkora a szóródás. Hogy ez miért lehet, meg mekkora tulajdonképpen, meg külön megkérdeztétek a nőket és a férfiakat is.
Igen, tehát itt találtunk jelentős különbséget. Ugye a nőknek több mint a fele, 53% mondta, hogy nem fog menni nyaralni, és a férfiaknak ez csak 39%-a. Hát ugye rákérdeztünk arra is, hogy hogyan, kivel mennek nyaralni, és viszonylag sokan fognak indulni nem családdal, vagy családtaggal, vagy romantikus partnerrel, hanem baráttal, vagy barátokkal lesznek egyedül, vagy társasztozáson vesznek részt, és ugye ez okozhat némi eltérést abban, hogy férfiak és nők mekkora részben indulnak.
Ha belföldön és külföldön nyaralóknál, mik az úti célok? Ezt külön szedtétek-e?
Igen, a belföldet azt nem szedtük külön, tehát ott...
A belföld az belföld.
Belföld az belföld, határainkon belül. A legnépszerűbb országok azok olyan nagy meglepetést nem okoztak, tehát az összes olyan választadó, aki külföldre vagy külföldre is megy nyaralni, ő nekik a 27%-a indul Horvátországba, 16%-uk Olaszországba, és Ausztria szerepel még jelentős százalékban a listán, oda 7% indul.
Hiányolom a görögöket, ez meglepő, hogy Görögország. Igen, ez talán nem, lehet, hogy messze van, és nem szerepelnek jól. Messze. Igen.
Hát igen. Most igen, repülővel nincs messze.
Igen,
nincs el messze, még Görögországot is, Spanyolországot is, amik ilyen tradicionálisan népszerű célpontok. Az biztos, hogy most sokan preferálják azokat az országokat, ahova autóval el lehet jutni.
Ez gyakorlatilag is.
Voltak rosszabb tapasztalatok abban, hogy mondjuk változnak a hazatérési szabályok, ahol autóval gyorsan haza is lehet jönni. Tehát mi valami ilyesmi tendenciákat látunk az adatok mögött, de még egyszer mondom, erre nem kérdeztem.
Jó, utas biztosítás. Meg a büdzsé, most már térjünk rá a pénzügyekre.
Aha. Pénzügy, igen. Hát ugye rákérdeztünk, hogy utasbiztosítási védelemmel fognak-e utazni a válaszadók. Itt azt láttuk, hogy kb. 53%-a az utazóknak nem fog utasbiztosítást kötni. És
53% nem fog biztosítást kötni?
Igen, mondjuk ebben benne, igen, de ebben benne vannak a
belföldiek, igen, ami hagyományosan nem nagyon igen, nagy piaca az utazási biztosításoknak. Igen,
igen, és azért, hogyha csak azt vizsgáljuk, hogy akik külföldre indulnak nyaralni, az esetükben ez az arány azért 22%-ra csökken. Ezen kívül 48% mondta, tehát majdnem minden második utazó, hogy külön köt utasbiztosítást, és 15% mondta, hogy bankkártyába építette biztosításra is van, sőt, még költ külön utasbiztosítást is. Tehát azért azt látjuk, hogy aki külföldre megy nyaralni, az
duplán biztosítja magát, igen.
Hát egy rész, igen. Igen.
Mennyit költünk a nyaralásra? Ez egy fontos kérdés, mert ugye megosztanak a vélemények, hogy mekkora veszteségekkel élte túl a magyar társadalom ezt a pandémiás időszakot.
Igen, hát sajnos ugye tavalyról nincsenek adataink. Mi azt látjuk, hogy azok, akik a nyári hónapokban nyaralást terveznek, nekik a 42%-a, tehát 10-ből több mint 4 választadó, ugye fejenként 50 000 forintnál kevesebbet tervez költeni a pihenés alkalmával, és még 32% pedig 50 000 és 100 000 forint közötti büdzsével számol. Tehát ez azt jelenti, hogy közel a háromnegyede a választadóknak, tehát 74% az egy főre vetítve, ugye 100 000 forintnál kevesebbet fog költeni nyaralásra. Egyébként érdekes, hogy itt is a férfi választadóknál valamivel alacsonyabb volt ez az arány, ott csak 67% adott 100 000 forintos vagy az alatti választ, és a nőknél viszont 82% volt ez a mutató.
Van-e különbség, hogy belföldön vagy külföldön költenek-e többet az emberek? Nyilván van, igen. De milyen arányú?
Igen, jelentős különbségeket találtunk, ami érdekes ugye annak a tükrében, hogy az elmúlt időszakban azért sokat lehetett olvasni arról, hogy egyre drágább belföldön nyaralni, de még mindig azt látjuk, hogy akik belföldre indulnak, azok alacsonyabb büdzsével terveznek. Ugye a csak belföldön nyaralók közül minden második választadó tervez fejenként 50 ezer forintnál kisebb büdzsével, és további 37% pedig 50 és 100 ezer forint között tartaná a költségeket. Ezzel szemben, aki külföldön fog nyaralni, vagy külföldön is fog nyaralni, azoknak összesen 15%-a tervez 50 ezer forintnál kisebb költséggel, és 50 és 100 ezer forint között is csupán a 27%-uk tervez költeni. Mm-hmm.
Tehát, ha külföldre megyünk, akkor kinyitjuk a bukszát, nagyjából ez a lényeg.
Igen, és egyébként a magasabb költési kategóriákban is azt látjuk, tehát hogyha azt hasonlítottuk össze, hogy 150 ezer forint fölött hányan terveznek ugye fejenként költeni az utazás keretén belül, akkor a belföldi nyaralók között ez összesen 6%, és a külföldön nyaralást tervezők között viszont ez már 35%. Uh-huh.
Ha az országokat nézzük, ugye azt szokták mondani, hogy Horvátország drág, akkor meg ugye elhangzott, hogy Olaszország még egy népszerű úti cél, akkor itt költés tekintetében van különbség, hogy ki hogy tervez e két ország esetében?
Igen, tehát a két ország között ott jelentős különbségeket találtunk a között, hogy mennyit terveznek költeni az odainduló magyarok. A Horvátország esetében 52% tervez 100 ezer forint vagy az alatti fejenkénti büdzsével, és Olaszország esetében ez az arány viszont csupán 18%.
Világos, nagyon klassz.
Érdekes volt, igen.
Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönjük nektek is. Szia.
Forrás Dáviddal a Bank 360 tartalomfejlesztési vezetőjével néztük meg egy általuk megrendelt és készített kutatás alapján, hogy hát hova is utazik a magyar és mennyit költ. Nos, most látom, hogy rövid hírek jönnek.
Megint.
Igen, Schmidt Andival. Utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit. Itt a 90.9 Jazzy Rádion megnézzük, hogy a robotok vagy a humánok kereskednek jobban a tőzsdéken, illetve egy-két érdekességet még az olajpiacáról. Amikor beindulnak a robotok, akkor mi is történik? Ezt fogjuk megbeszélni Tunkli Danival, az Akkord Alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na hát ránézünk egy picit több mindenre, konkrétan az olajpiacot vizsgálgatjuk egy picit, de amellett robotok versus humánok összecsapását is górcső alá veszük. Tunkli Dani segítségével, aki az Akkord Alapkezelő ZRT befektetési igazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Na, hát ugye ez egy nagy harc és egy nagy küzdelem. Most már több minden szinten is a megosztottság elég izgalmas, a passzívan és aktívan kezelt alapok között, aztán a robotok versus emberek. Szóval eléggé...
Robotok versus robotok, ki tud jobb algoritmus
Igen, versus
írni.
Predátorok, szóval azért Igen. Nagyon komolyan változik itt a piac és annak összetétele, meg annak szereplői.
Igen, abszolút így van, egy ilyen félelmetes algoritmus diktatúrában élünk, ahogy a öcsi kollégám szokta ezt mondani, és most az látszik, az a trend van, hogy a passzív alapok, az algoritmusok sokkal jobban dominálják a piacot, mint volt ez mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt, és szerintem van egy ilyen alapvető összefüggés, hogy amikor valamelyik irányzat vagy a humán, vagy a gépek jobban elterjednek, akkor a másiknak egyébként kedvezőbb lehetőségeket ad. Most a gépek terjedtek el, és ezért szerintem a humánok, mint mondjuk esetleg én, vagy más alapkezelőknek nagyon jó lehetőséget ad a gépeknek az esetleges kommunikálása.
Igen, mindig is érdekelt ez, úgyhogy tök jó, hogy szóba került ez a téma közöttünk itt a heti alapozóba, hogy... mi esélye van egy embernek a robottal szemben? Nagyon gyorsan tud reagálni, meg lehet tanítani, nagyon sokféle dologra. Gyakorlatilag ugye a tőzsde pszichológia egy jó részét ki lehet belőlük szedni, hiszen ugye érzelmek nem befolyásolják őket a döntésekbe, akkor mi esélye tőzsdei kereskedésben a humán faktornak?
Pontosan így van, teljesen igazad van, viszont azt is látni kell, hogy a gépeket egyáltalán nem érdekli, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak.
Igen.
Tehát, hogy automatikusan csinálja azt a algoritmust, ami bele van táplálva kvázi, és elhoztam nektek.
És amit nem felejtsünk el, emberek tápláltak be, tehát mi túl misztifikáljuk, hogy a jelentőségüket, azért ők azt csinálják, amit az emberek mondtak nekik.
Hát, most volt csak kitérek, de hogy ebbe sem feltét, tehát nagyrészt igazad van, de azért most már vannak ilyen jó kis AI gépek, amik magukat itt tanítgatják. De az a lényeg, hogy itt ez a gép, amit én most hoztam példának, ez nem tanította jól magát. Mert volt egy olyan nap, június 10-én délután, magyar idő szerint délután, amikor kijött a Twitter, és ezt is mindig hangsúlyozok, hogy ez a félelmetes, hogy a Twitter ez mennyire a tőkepiacnak egy felveső észlelet, hogy ott mennyi üzenet van. Már Reddit is hasonló lett, de hogy a Twitter az még mindig uralja ezt az egész piacot, és kijött egy üzenet, hogy Amerika feloldja az iráni szankciókat egyes emberekkel szemben. De odáig már nem jutott el a gép, hogy azt is értelmezze, hogy az egyes emberek ki. Egy nagyon rövid 42 karakteres üzenet volt a Twitteren, és egyből szétcsapták az olajpiacot, mert hogy nyilván...
Hogy húha, itt a hír!
Így van, ezt a hírt vártuk, akkor azonnal adjunk bele. És akkor, amikor eltelt nagyjából egyébként nem sok, tehát nyilván az nagyon gyorsak a gépek, de eltelt még egy-két perc, és mindenki feldolgozta lelkileg, hogy hú, el kellett volna olvasni ezt a maradék 12 karaktert is, akkor meg szépen ment vissza a piac, és szépen húzták. Tehát ez egy nagyon-nagyon rövid ablakot ad a humánoknak, tehát tényleg szinte lehetetlen kihasználni, de azért egyébként a pontot tűz, pont nézet, pont lejön, akkor meg tudod nyomni a gombot. Én azért mondjuk azt gondolom, hogy alapvetően a humánokban ez a hír, ami ez a 42 karakteres hír, ez inkább még több kérdést vetett fel, tehát nagyon kevesen tudták ezt kihasználni, de az látszik, hogy egyébként tényleg mindegy a gépeknek, hogy osztogatnak, vagy fosztogatnak, és vannak olyanok, ami nem ennyire gyors lefolyású, hanem akár napokon keresztül is valami teljesen félre megy a gépeknél, és azt viszont ki lehet jól használni.
Uh-huh. Egyébként mi volt ez az üzenet, azután tisztázódott? Hogy mi egyes volt a teljes üzenet?
Hát nagyjából az a lényege, hogy egyes iráni olajközeli emberek most már tudnak Amerikába repülni, és akkor tudnak tárgyalni. Tehát nagyjából ennyi.
Tehát semmiképpen sem az olajpiacot érintő hír, közvetlenül érintő hír volt.
Közvetlenül nem, inkább ilyen másod-harmad szempontból. Nyilván az látszik, hogy azért van egy enyhülés, van egy geopolitikai enyhülés a két fél között. Látszik, hogy azért ez a nagyon masszív hidegháború, amiben vagyunk, ez az Amerika-Kína kapcsán, azért egyik fél se akarja azt, hogy Irán az a másik oldalára álljon. Tehát látszik, hogy van egy enyhülés amerikai oldalon, és nyilván előbb-utóbb visszajönnek az iráni hordók az olajpiacára. Az a kérdés, hogy mikor. Most úgy néz ki, hogy azért az idei év során már valami lesz ebből. De hát most még ez azért túl korai lett volna, ez is volt nagyon meglepő, amikor ezt bejelentették.
Figyelj, ez is egy eklatáns példája annak, amit én gyakran hallok mostanság a piacon, hogy mivel tele van minden robotokkal, ezért ugye túl vannak húzva lefelé is, meg felfelé is a mozgások. Úgyhogy éber, humán kereskedő annyit csinál, hogy vár néhány percet, hogy a robotok kitombolják magukat a piacon, és utána dönt arról, hogy befektet, vesz vagy elad. Ez mennyire hatékony stratégia? Meg mennyire elterjedt? Te hogy látod?
Szerintem alapvetően hatékonynak tűnik. Én másik oldalra közelíteném meg, tehát te azt mondod, hogy hogyan lehetne pénzt keresni, én meg úgy közelítem meg, hogy hogyan ne bukjunk pénzt. Tehát egy nagyon jó példa az, hogy az amerikai kereskedés első másfél-két órában, tehát nem szabad semmit csinálni azzal átmenetben. Tombolnak az algoritmusok, tényleg eszevezette egymást törik, és aztán eldől az irány, valamelyik gépnek kifogyott a szufla belőle, és akkor a másik megnyeri. Én inkább ezt látom, hogy ezekben az ilyen nagy pofozásokban nem érdemes belemenni, hanem amikor már van egy trend, amikor már látszik, hogy egy kicsit kialakult az aznapi helyzet, akkor érdemes a humánoknak egyet elérést venni. Ha rövid távban gondolkozunk, ha hosszú távon, akkor persze teljesen mindegy, az algoritmus éppen hogy tombol.
Igen, de nagyon régóta az a bolondok órája, a nyitás első órája, ugye? Az, még amikor nem voltak ennyire elterjedve az algoritmus, akkor is ilyen bennmaradt megbízások, nem teljesített előző napiak, vagy mindenféle hülyeség alapján.
Abszolút így van, viszont az is látszik, hogy ez most felelősödött.
Igen.
Ami egyébként nagyon érdekes, hogy már ez így megfigyel statisztika az elmúlt másfél évben, az amerikai piac zárás után, akár az S&P, akár Nasdaq, sokkal-sokkal többet, szinte igazán az egész éves emelkedését piac zárás után csinálta meg a határidős indexekben. És ugye ez magyar idő szerint tart ugyebár délutánig, tehát hogy ez is nagyon érdekes, hogy tényleg amikor ki van nyitva az amerikai piac, az nem biztos a legjobb időpont arra, hogy vételi lehetőségek kell éljünk.
Világos. Nagyon jó, köszönjük, hogy bekukkantottunk itt a robotok, meg egyáltalán így a kereskedési anomáliák világába. Jó munkát és szép napot kívánunk neked.
Köszönöm szépen. Sziasztok.
Szia.
Tunkli Danival, az Akkord Alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával beszélgettünk. Hát nézem, mi legyen. Szerintem még egy zene belefér.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.